Sziasztok, szép napot! Ez itt a nyugat.hu podcastja, én Józing Antal vagyok, újságíró, és egy meg a rendkívülinél is rendkívüli podcastunk van ma, ugyanis a Vasvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara keresett meg minket abban, hogy segítsünk egy podcast sorozatban, ami a szemléletváltásról szól, és ez azt jelenti, hogy néhány alkalommal ismert vasmegyei vállalkozók ülnek majd itt a podcast stúdiónkba. Egyrészt azért, hogy elmondják életüket, tapasztalatokat, ezzel segítve a többi vállalkozókat. Mi pedig azért örülünk ennek, mert így olvasóink betekintést nyerhetnek egy olyan világba, amire nagyon-nagyon keveset tudunk, és nagyon-nagyon keveset beszélünk. Első vendégünk Galambos Tamás ügyvezető. Üdvözöljük a stúdiónkban.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, jó napot kívánok!
Amikor kérdeztük, hogy mit írjunk oda, ez kb. 10 perccel ezelőtt volt, hogy ügyvezető, mert annyi cégnek az ügyvezetője, hogy így tűnt egyszerűbbnek. Hány cégnek az ügyvezetője körülbelül?
Hát jelen pillanatban 9 cég tartozik az érdekeltségi körünkbe.
A legismertebb talán a Galambos Transz, ugye?
Mondhatjuk, hiszen azzal kezdődött
minden. Ezzel kezdődött minden. De miatt lemegyünk a kezdetekhez, megkérdezem, hogy miért pont önre esett a választás, hogy mire ön az első vendég?
Ez egy érdekes kérdés. A kamarának én 8 évig a elnökségében vállaltam szerepet, és a főtitkárasszony hívott föl, hogy indulna ez a podcast sorozat, és hogy az elnökségi ülésen, amikor ez témába került, akkor az én nevem került föl először, hogy jó lenne, ha vállalnám, és én szívesen elégedtem ennek a felkérésnek.
Hát valószínűleg azért nem véletlenül esett a választás, hogy nem csak egyik legismertebb helyi vállalkozó, de talán a cég is a legrégebbi működő cég. 1991-ben indult a Galambos Transz talán?
Így van. Az egész cégcsoport alapjait még édesapám fektette le 1991-ben egyetlen egy darab használt teherautó megvásárlásával. Én 93-ban csatlakoztam fuvarszervezőként, az öcsém pedig 95-ben gépjárművezetőként. És hát ugye családi vállalkozásként pontosan, precízen végzett munka meghozta a gyümölcsét, hogy el tudtunk kezdeni egyre nagyobb gépparkkal dolgozni. Aztán 2003-ban édesapám elment nyugdíjba, és onnantól kezdve az öcsémmel vagyunk 50-50%-os tulajdonosai a Galambos cégcsoport minden tagjának. 2003-ban egy kedvező gazdasági körülmény volt, és azt láttuk, hogy a partnereink nem csak áruforrozásban, hanem raktározásban is kérnék a segítségünket. Éppen ezért 2006-ban meghoztuk azt a nagy döntést, hogy vásároltunk egy telket Szombathely mellett Vépen, és eldöntöttük, hogy fogunk egy logisztikai központot ott felépíteni. Hát aztán ugye azt gondoltuk, hogy ha raktárat építünk, akkor ahhoz kell parkoló is, hogyha van parkoló, akkor az aminél legyen akkora, ami a 86-os úton közlekedő kamionoknak a forgalmát is le tudná kezelni, és hogyha már van kamionparkoló, akkor amellé kéne egy vendéglátási és tusolási lehetőség is a sofőröknek. Így 2007-ben a Galambos Transz Kft-t szétválasztottuk 3 cégre, ekkor jött létre a Galambos Logisztik Kft. És a Galambos Grill Kft. Ugye a nevükből könnyű kitalálni, az egyik az logisztikával, a másik pedig vendéglátással kezdett el foglalkozni.
Mi sem egyszerűbb ennél, mint egy ilyen végig csinálni. És én azt olvastam a honlapjukon, hogy van egy harmadik generáció is már?
Így van, de ezt nagyon büszkén vallhatom, hogy az, hogy mi családi vállalkozás vagyunk, ezt nem csak mondjuk, hanem próbáljuk így megélni is. Nekem nagyobbik fiam, Galambos Matyi, ő most már 9. éve dolgozik a Galambos Transz Kft-ben, és mai napra eljutott oda, hogy ő az operatív vezetője a cégnek, tehát mind szakmailag, mind emberileg már egy olyan tapasztalt szakembert látunk benne, akire bátran rábízhatjuk ennek a területnek a vezetését.
Ennek a podcastnak, vagy podcast sorozatnak az a célja, hogy a vállalkozók, akik most indultak, vagy már régebb óta a pályán vannak, és szembe találkoznak számos nehézséggel, hogy valamilyen módon tanuljanak, okuljanak, inspirációt kapjanak az önök történetéből. Úgyhogy menjünk vissza az a legendás 1990-es évekre. Én is emlékszem, akkor mindenki vállalkozó volt. Lehet, hogy még én is. Mindenki vállalkozó volt, össze-vissza futkározott mindenki. egy néhány évig, talán 2000-ig, vagy a 90-es évek végéig, és akkor nagyjából 80% eltűnt a pályáról. Ezt önök hogyan csinálták? Egyrészt, hogy túlélték a 90-es éveket, a 2000-es éveket, és itt vannak, és sikerült ilyen nagyra nőni. Tehát 90-es évek is nosztalgiával indítunk.
Én egyértelműen azt mondom, hogy a család. Tehát egy nagyon szerencsés helyzet volt, hogy nálunk két generáció kezdett el együtt dolgozni, és én visszaemlékszek azokra az időkre, amikor mi még a 20-as éveink végén jártunk az öcsémmel, és adjátok ide az oroszlánt, ketté harapjuk azt is, és mindenbe akartunk tovább menni, fejlődni, növekedni. Ugyanakkor a édesapánk pedig ott állt, aki úgymond két kézzel húzta a kéziféket, hogy okay, fiúk, de csak szépen nyugodtan észérveket figyelembe véve, nem elkapkodva a növekedést. Tehát itt látszódik az, hogy nagyon szerencsés helyzet az, hogyha két generáció tud együtt dolgozni, de az is még szerencsésebb, hogyha két testvér. Tehát soha nem volt kérdőjel, hogy a vállalkozáson belül, aki a társam, az a testvérem, hogy azt mondjuk bármikor le kéne cserélni, vagy valami más utat kellene választani. És ezt tapasztaltjuk meg, ugye most is egy pillanatra visszatérek arra, hogy kettőnknek összesen 5 gyermeke van, és ebből az 5 gyermekből most már 3 nagyon közel van ahhoz, hogy a cégen belül szerepet vállaljon. A Bazsi fiamnak a kisebbik fia, Benó, ő Győrben a Széchenyi Egyetemen logisztikát tanul, és már aktívan ott dolgozik mi nálunk a diplom megszerzése után, majd már főállásban is, és nálam pedig a középső gyerkőc, Misi, mérnök informatikus, mesterszakon végzett, és amikor a diplomát megkapta, akkor azt mondta, hogy hát édesapám, a szívem odahúz a céghez, de az eszem az még nem, úgyhogy először az ifjú Szabó legény módjára kicsit körültekintek a világban, és majd azt a tudást fogom behozni a galambos csoportba. És hát itt látszik az, hogy ez a generációs már teljesen másképpen gondolkodik. Most ők azok, akik mennének és fejlesztenének, és mi vagyunk az öcsém, azok, akik a megfontolt, tapasztalt lépésekkel engedjük csak haladni őket.
Húzzák a kéziféket egy kicsit vissza.
Így van.
A 90-es években azt mondta néhány perc azóta, hogy egy teherautóval indult ez a vállalkozás, és mikor vették meg a másodikat?
Egészen pontosan 93-ban vettük meg a második autót, amivel rögtön történt is egy hatalmas baleset Ausztriában. Hát akkoriban úgy kell elképzelni, hogy annyi pénzt tudtunk adni a sofőröknek, amit pontosan kiszámoltuk, hogy egy osztrák fuvar esetén, hogyha az alagúton is át kell menni, mert még tankolni is kell, akkor hány shilling elég erre. És hát a gépjárművezetők, aki egy testvérpár volt, elhibázta az egyik autópálya kihajtót, és ezért be kellett, hogy menjenek egy másik alagútba is. Na most, miután ezt a hibát elkövették, úgy gondolták, hogy meg fogják spórolni a következő alagútpénzt, és fölmásznak a hegyre, és majd átjönnek a másik oldalon. Az sajnos nem sikerült, és ott a fék, ahogyan tönkre ment, ők ki tudtak ugrani az autóból, de a maga területhoz bezuhant a szakadékba. És akkoriban, aki visszaemlékszik még a shillinges korszakra, hát 18.000 shillingért darúzták ki azt a roncsot onnan az Alpokból. Utána kellett hoznunk egy olyan döntést, hogy akkor most ennyi volt a vállalkozás, vagy inkább bátrabbak leszünk, és akkor a család összeszedte az összes rendelkezésre álló tőkét, és inkább azt mondtuk, hogy mivel a piac jónak tűnik, veszünk inkább akkor 2 autót, Ausztriából hoztuk be, és maximum, hogyha nem megy jól a vállalkozás, akkor az egyiket eladjuk, és a másik pedig ingyen lesz. Na, ilyen lépéseket kellett akkoriban megtennem, akkor gyakorlatilag a családnak a teljes vagyonát kockáztattuk, hogy visszük-e tovább a vállalkozást, vagy sem.
Ez a 90-es években volt, és mikor vették a többi teherautót? Mert azért a 2000-es évek elején azért a galambos cég már viszonylag nagy volt.
Így van. Ugye az elején, mint minden más vállalkozó, és csak abban tudtunk gondolkodni, hogy külföldi használt teherautókat szereztünk be, és akkor itthon folyamatos szervizeléssel próbáltuk olyan állapotba tartani őket, hogy nemzetközi forgalom még jók legyenek, és akkor 96-ban tudtuk megvásárolni az első gyári új Iveco teherautónkat. Ott már látszódott, hogy vannak olyan hosszú távú munkák, amire lehet alapozni, és akkor kedvező finanszírozási hátteret is megtalálva, onnantól kezdve viszont már csak új autókat vásároltunk, apránként lépegettünk előre, és akkor azt mondom, hogy 2000-es évek elején már olyan kategóriába tartoztunk, hogy egyszerre 3-5 új autót is tudtunk vásárolni, csak hát természetesen jött ez a 2008-2009-es válság, amire a korunk beliek, ugye mindenki emlékszik, hogy ott azért a deviza történet azért az nagyon negatívan hatott a vállalkozásokra. Na nekünk ez pont akkor ütött be, amikor elkészült a raktárcsarnokunk. 2007 novemberében adtuk át vépen a raktárcsarnokot, és 2008-9-ben jött ez a nagy pénzügyi válság. Hát ott megint eljött az a szituáció, hogy családok, rokonok, nagyszülők, mindenkitől még kellett egy utolsó tőkeinjekció, hogy igazából el lehessen ítélni a VP raktárbázist is, de ott is szerintem szorgalmunknak, meg jóisten kegyelmének köszönhetően azért túléltük, és onnan is további fejlődés útjára tudtunk lépni.
Az alkalmazottak száma hogyan alakult a kezdetektől mondjuk a VP telephelynek a megnyitásáig?
Hát ezt most így elég nehéz megfogalmazni, vagy megmondanom a pontos számot. Mai napon 330 munkavállaló dolgozik nálunk. Ez szépen fokozatosan növekedett ez a létszám. Ugye tudni kell, hogy logisztikán kívül és a fúrozáson kívül még egy másik nagy üzletágunk is van, ez a vendéglátás. Ott ugye Vépen indultunk el egy étteremmel, utána Szombathelyen megvásároltuk a Palace Bistro Klubot, és a tavalyi évben pedig nyitottunk még egy éttermet a régi nyomda területén, tehát a grillnek a létszáma is folyamatosan növekedik, de összességében azt tudom mondani, hogy ez a 300-350 fő közötti létszám, ez most már több éve stagnál.
Melyik volt a legnehezebb időszak? Most vegyük ki ezt a 2008-as történetet, mert szerintem a legtöbb vállalkozónál az mindent visz. Gondolom önöknél is az nagyon-nagyon nehéz volt.
Hát azt gondolom, hogy az abszolút egy meghatározó olyan szempontból, különben úgy tudom megfogalmazni, hogy nem rossz az, hogy történt egy ilyen, hiszen láttuk, hogy akár mekkora összeomlás van, akkor is van tovább. Tehát, hogyha az ember eltökélt, és tudja azt, hogy nem a mának él, hanem hosszú távra gondolkodik, és nekünk már akkor ott lebegett a szemünk, hogy ezt mi a szüleinktől kaptuk, és majd szeretnénk a következő generációnak továbbadni ezt a vállalkozást, akkor azért egy ilyen mélypontnak a megélése ez a későbbiekben tud segítségünként is szolgálni, hogy hát tudod, most éppen van egy nehezebb időszak, vagy most jött egy rossz hír, vagy most éppen megszűnt egy munkakapcsolat, de semmi baj, mert tudod, a 2008-at is túléltük.
Az hogyan sikerült túlélni, mert egy másfél év volt, ami nagyon nehéz volt, ha jól visszaemlékszem, az hogy?
Hát ugye több dolgot kell figyelme venni, egyrészt az, hogy ki milyen devizanember volt eladósodva, és kinek milyen devizanember voltak a bevételei. Mi nekünk ott a legnagyobb szerencsénk messze az volt, hogy mivel a nemzetközi áruforrozás keretén belül a szerződéseink az javarészt euróban voltak, és mi nekünk a kötelezettségeink is euróban voltak, ezért minket annyira mélyen nem érintett ez a devizaválság. Ugye ott az volt a probléma, akinek forintos bevétele volt, és mondjuk svájci frankba vagy euróba adósodott el. Ez ilyen szempontból talán egy szerencsés szituáció volt, hogy mi annak idején azt a döntést hoztuk, hogy a raktározásnál is euró alapon gondolkodunk. Ez döntően befolyásolta, hogy ezt az időszakot át tudtuk élni.
Akkor még egyszer a kérdés, mert most a válságról beszéltünk, de az eredeti kérdésem az úgy szólt, vagy úgy szólt volna, hogy a 2008-as válságon kívül melyek voltak azok a nehezebb évek így visszatekintve?
Hát mondhatom azt, hogy ez az utolsó évtized, ez eléggé kritikus. Ugye kezdjük 2020 COVID. COVID alatt volt egy olyan történet, hogy azt se tudtuk, hogy hova mehetünk, melyik határ az átjárható, gyárak leálltak, nem volt forgalom a termelő cégek között. Az rögtön hozott egy olyan válsághelyzetet, amikor 2020 márciusában azt kellett mondanunk, hogy most akkor hogyan tovább? És akkor megint egy példaértékű dolog történt a cégcsoporton belül, hogy minden egyes munkavállaló bevállalta azt, hogy 50%-os bérért fog dolgozni. tehát ez egy nagyon erős visszajelzés volt nekünk ott, hogy hogyha azt mondjuk, mi családi vállalkozás vagyunk, és próbáljuk ezt nem csak mondani, hanem úgy is élni, hogy az embereket is nagyon fontos láncszemének tekintjük a vállalkozásnak, az összes munkavállalónkat, mindenkit. Ott ezt ők vissza is hálálták mi nekünk ezzel a lépéssel. 2 vagy 3 hónapig kellett így mennünk, és utána kezdődött el realizálódni a helyzet. Aztán utána ugye szakmába illően volt az Evergivennek a szuezi csatornába a keresztbefordulás, ami felborította a Európa és Ázsia közötti konténerforgalmat, ami még egyszer felborította a gyártási láncoknak az egész folyamatát. Megint mind a raktár, mind a fuvarozás tekintetében extra helyzetekkel kellett szembenéznünk. Utána sajnos érkezett ugye 2022. februárjában a ukrán-orosz konfliktus, ami pedig a fuvarpiacon hozott egy olyan brutális nagy változást, hogy azt kell elképzelni, hogy eddig a Európán belül X mennyiségű kamion dolgozott, és mondjuk Párizsból ugyanúgy vitték az árut Moszkvába, vagy bármilyen nyugati-kelet irányba, és amikor ez a konfliktus, amikor beütött, akkor gyakorlatilag ez a forzó társadalom elvesztett egy hatalmas nagy piacot, és mindenki a megmaradt piacon szeretett volna megélni. Na most ez egy olyan brutális lemorzsolódást eredményezett, hogy aki nem hosszú távra gondolkodott, aki nem rendelkezett kellő tőketartalékkal, akinek nem volt megfelelő szakmai háttere, vagy aki maga a fuvarozást elve csak egy pénzkereseti kalandnak tekintette, az gyakorlatilag eltűnt a piacról. Úgyhogy itt is nekünk is meg kellett ezzel küzdenünk. Ezt a 3 dolgot tudom így még az elmúlt időszakból kiemelni, ami úgy azért folyamatosan adta a gondolkodásra az ívet.
Ön 2 döntést említett az eddigi beszélgetésünk során, ami fontos volt. Az egyik, amikor beesett az osztrák hegyekbe a kamion, és kicsöldözték nagyon sok pénzért, és utána 2 vettek helyette. Hát az egyik, ahogyha jól emlékszem. A másik pedig az, hogy a Vépi telephelynek az elindítása. Most ha visszagondol, ez a több mint 3 évtizedre, és mint üzletembernek számtalan döntést kellett hoznia. Melyek voltak így a nehéz döntések, amik utána azért igazolták, hogy jól sikerültek?
Hát tudok még ilyet felsorolni, mert például 2009-ben az étterem egy viccesen szoktunk úgy fogalmazni, hogy a kukoricaföld kellős közepére építettünk egy éttermet Vépen, és ugye annak az indulását mi egészen másképpen gondoltuk. Akkoriban ebben szakmában nem voltunk előképpen jártasak, nem tudtuk, hogyan kell egy éttermet beindítani, milyen marketing fogások kellnek hozzá. Mi azt gondoltuk, hogy láttuk azt a sok-sok 100 meg 1000 kamiont, ami naponta közlekedik a 86-os főúton, majd biztos mindenki bejön, szóval biztos mindenki ott akar nálunk ebédelni, vacsorázni, hát ez nem így volt. Na most egy szorgalmas munka árán most már mondhatjuk, hogy a Vas megy egyik legkedveltebb étterme a Mad Max, de volt olyan pillanat, amikor az öcsémmel 2 ott álltunk, és azt mondtuk, hogy ebből az épületből lehet, hogy inkább irodaházat kéne csinálni, mint éttermet fenntartani. Ott is megint hosszú távra gondolkodtunk, megint azt mondtuk, hogy a több lábon állás nagyon fontos. Tehát a mi cégcsoportunkban az, hogy foglalkozunk fuvarozással, raktározással, vendéglátással, ingatlanfejlesztéssel, és még egy pár kisebb mellékággal, ez nagyon fontos, hogy ha valamelyik szektor kevésbé jól megy, akkor a többi majd kihúzza a pácból. Ez a több lábon állás, ez szerintem kulcsfontosságú.
Több dolog is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Az egyik valóban a helyszín, amikor megnyitották ezt az éttermet, a mexikai éttermet ott Vép mellett, én arra gondoltam, hogy ennél hülyébb helyen éttermet nem lehet megnyitni, és mondom, hát ez hát Szombathely belvárosában én beszéltem akkor vendéglátósokkal, meg később is, és mondták, hát van egy kör, itt a belváros, és mondták is nagyjából, hogy mi van a szélén, és azon túl teljesen felesleges foglalkozni vendéglátással, mert nagyon-nagyon nehéz, szinte lehetetlen. De ezt képest önök Vépen, tényleg a kukorica föl szélén nyitották meg ezt az éttermet, de ahányszor megyek, az már mindig tele van. Annak mi a titka, ha tudja, és ha el lehet mondani? Ez mitől megy ennyire?
Én azt gondolom, hogy az egyik titok az biztos az állandó minőség. Annak idején nagyon jó döntést hoztunk, hogy nem egy 22. magyar csárdát, vagy egy 15. olasz éttermet nyitottunk. Annak idején az öcsémnek és az első séfünknek, Hencsér Olannak az ötlete volt, hogy itt legyen mexikói étterem. Az egyik legbüszkébb dolog, amit megemlítettek a Medmex-el kapcsolatban, hogy még mindig rengeteg olyan étel van a mostani étlapon, ami 18 éve ezelőtt a nyitó étlapon is rajt volt. Ezek a mexikói ételek egyébként nagyon hasonlítanak a magyar konyhához, ugyanúgy egy ilyen ragus, paprikás ragus történet, ami tortilla tésztában van különböző módon csomagolva, és akkor vagy sütve, vagy pizza szerint megsütve. Tehát ezek az ételek, ezek standardek. És amikor oda jönnek a vendégek, mindig azt mondják, hogy azért szeretnek ide járni, mert 5 éve, meg 10 éve is ugyanezteket az ízeket kapták ugyanebben a minőségben. Persze, az sok időbe telt, ameddig fölépítettük ezt a vendégkört, de most mondhatjuk, hogy ez a 18 év után ez az étterem ilyen szempontból most már önjáró. Nem csak a szombathelyek és nem csak a VP-ek, hanem bátran mondhatom, hogy Soprontól, Cerdömökig, Szentgotthárd, Körmend, erről a környékről is beülnek az emberek az autóba, és eljönnek oda egy jót vacsorázni, vagy ebédelni.
Akkor következzen a gasztronómia blokk, amit nem terveztünk be, de szerintem sok embert érdekel, hogy miért Mexikó étteremet nyitottak? Tehát nyitottak volna bármit ott a kamion parkoló mellett, és egy Mexikó étterem ott a semmiből hirtelen egyszer így ott termett.
Hát ennek is van egy története. Az öcsémmel már gyerekkorunk óta nagyon szerettük a kamionokat, és volt egy olyan film, aminek az volt a címe, hogy a Konvoj.
Én nem láttam, a gumikacsa, nem?
Meg... Azaz, így van, és hát ezt mi ahányszor lehetett, annyiszor megnéztük, és ugye ez arról szólt, hogy egy lázadó kamionos csoport ment Amerikába át államról államra, és a végén a rendőrök kergették őket, de akárhányszor megálltak, akkor mindig betértek egy ilyen amerikai stílusú étterembe, és ezt az éttermet, amikor mi megterveztük, ugyanilyen stílusúra építettük meg, egy nagyon hosszú pult, oda lehet ülni bárszékkel, ott lehet kávét fogyasztani.
Filmből nézték ki ezt?
Igen, wow. igen. És amikor ezt megálmodtuk, az építészmérnök megrajzolta, akkor még nem tudtuk, hogy pontosan mivel fogjuk megtölteni, de akkor jött az öcsémnek és a Hencsér úrnak az előbb már említett gondolata, hogy hát figyeljetek, hát magyar ne, olasz ne, kínai ne, akkor mi marad, és akkor jött ez, hogy legyen akkor mexikói. De az alaptörténet az egyértelműen a Konvoj és a gumikacsa sztoriból származik.
De mi magyar miért ne? Kínai miért ne?
Hát mert én azt mondom, hogy mindig valahol kell valami extrát nyújtani. Tehát most áruforrozásban is, hogyha most kicsit átcsatolok a másik területekre, az, hogy valaki tud árut forrozni, az egy dolog. De hogy mondjuk tudjon minél többféle szegmensben, külföldön, belföldön, kis autóval, nagy autóval, ez ki kell, hogy emelje a többi fuvaros közül. De ugye minket kiemel az, hogy mindig tudunk raktározni is. Ez már egy újabb sztori. Valamint a raktározásnál van egy másik olyan üzletágunk, ami kicsit belmegyek így a szakmába, de ezt göngyeleg menedzsmentnek hívják, ahol a cégeknek a visszaforgó göngyelegeit tisztítjuk, takarítjuk, raktározzuk. Ezáltal már egy olyan mélységű szolgáltatást tudunk nyújtani, amivel a piacon egyedülállóak vagyunk. Na most a vendéglátásnál én azt gondolom, hogyha valakinek van egy magyar csárdája, akkor kb. 25-30 vendéglátó egységgel kell konkurálnia, míg hogyha van egy teljesen egyedi, egy mexikói, amit meg tudunk így fogalmazni, meg hirdetni, és így tudunk, hogy itt mexikói ételeket kaphatsz, az kiemeli az összes többi étterem közül. Ezért született ez a döntés.
Világos. Tehát önök, hogyha értem, akkor azért indították el, mert elvileg ott voltak, és gyakorlatilag is ott voltak ezek a kamionok, ott voltak a kamionsofőrök, nekik kell infrastruktúra, enniük kell, és korábban önöknek volt bármi közük a vendéglátáshoz, vagy csak azt, hogy menet közben megtanulták?
Semmi. Én emlékszem pontosan arra a pillanatra, amikor az öcsémmel ültünk, és akkor mondtuk, hogy jó, most akkor a fuvarozás mellett fogunk raktározni, és meg vendéglátással is foglalkozni. Na, és akkor melyikkel kifoglalkozza? És ugye mivel ő vitte a transzon belül a műszaki, meg a humán vonalat, én megvittem az ügyfélkapcsolat, meg a gazdasági vonalat, ehhez a vonalhoz közelebb állt a logisztika, hiszen ugyanúgy multicégekkel kellett megállapodni, idegen nyelven kellett velük tárgyalni, stb. És hát mondhatjuk, hogy az öcsémen rajt maradt, mint szamáron a fül a vendéglátás, ami szerintem nagyon-nagyon jó döntés volt, mert hatalmasan jó érzéke van a vendéglátásnak, vendéglátásnak a minden csinyebinyához, de ő azt bizony akkor 2007-ben kezdte el megtanulni.
Most nem titok, hogy itt ülünk a Parisnek az iroda tömbjében, az első emeleten, és két szinten lejjebb van az önök étterme. Ezt mikor indították, és miért?
Ezt 2017-ben vásároltuk meg. Ugye akkor ez az étterem igazából hétközben ki sem volt nyitva, csak hétvégi diszkó.
Ez ilyen buli hely volt.
Így van. Ugye ezt megint azt kell, hogy mondjam, hogy az idő oldotta meg ezt is, hiszen az elején, amikor azt mondtuk, hogy palász, akkor Szombathelyen mindenki csak a diszkóba tudott gondolkodni. Nem véletlen, ugye, hogy volt az, hogy Palace Iron, vagy Palace Bistro, és akkor utána váltottunk még egy nagyobbat, hogy mamámtól tanultam étterem, hogy tudatosan szét akartuk választani, hogy a Palace éjszakai szórakozóhely és a Palace mint étterem fogalma külön váljon így a városon belül is, és hát mostanra jutottunk el, itt is azért, ha jól belegondolunk, akkor az egy 7-8 év kellett az, hogy mind a menüforgalom, mind az à la carte forgalom már azon a szinten van, amit szeretnénk, és látjuk, hogy folyamatosan bővül az itteni vendégkör is. Ez megint egy olyan sztori, hogy hosszú távra tervezünk, mi nem a pillanatnyi hasznot keressük, hanem azt, hogy itt is egy perspektívát tudjunk adni a vendégkörnek. Szerintem itt is vannak már olyan ételek, amikre a vendégek visszajárnak. Itt is volt egy extra próbálkozásunk, egy India. Annak idején volt külön indiai étlap és indiai menü, aztán azt tapasztaltuk, hogy az messze nem jött be annyira, de a mexikói. Valami miatt más volt az ízvilág, vagy más volt a vendégeknek a fogadtatása, úgyhogy abból most visszakoztunk, ott van egy kisebb, egy ilyen kis kóstolótál, ami még az Indiára visszautal, de egyébként abszolút más irányba mentünk most.
Szombathelyen és egyáltalán az országban egymás után zárnak be az ismert vendéglátóhelyek, és mindenki nagyon sajnálja ezeket, de nagyon sok esetben úgy tűnik, hogy menthetetlenek ezek. Önök viszont most nyitottak egyet Szombathelynek az új ilyen, lehet mondani, bevásárló központjában. Miért gondolják, hogy pont most kell nyitni egy újabbat?
Hát ez is egy érdekes történet. Talán onda visszakanyarodok, hogy az öcsémmel, amikor elosztottuk ezeket a feladatokat, akkor nem tudhattuk, hogy a vendéglátásból hogyan fogunk tudni kijönni, vagy milyen terveket szövegethetünk ott, és az teljesen egyértelmű vált, hogy ha mi, mint testvérek azonos terheket akarunk cipelni, akkor az nem működhet, hogy ő neki az estéje, az éjszakája, a hétvégéje azok rámennek a vendéglátásra, és négyesen kevesebbet tud a magánéletével foglalkozni. Itt a megoldás az volt, hogy tovább kellett bővítenünk ezt a portfóliót, mert hogyha nem csak kettő éttermünk van, hanem három, meg nem csak egy diszkónk van, hanem kettő, akkor ez már tud egy olyan forgalmat, egy volument generálni, ami megengedi azt, hogy középvezetőket is beletegyünk a rendszerbe. Éppen ezért van most egy vezető séfünk, és van egy vezető kollégánk, aki az egész szerviz részért felel. Ők lényeges terheket tudnak levenni az öcsém válláról, és ezáltal az ő munkavégzése, az ő munkaideje is át tud alakulni, hogy kulturáltabban tud részt venni a magánéletben. Nem tudom, ezt most jobban megfogalmazni, de az a lényeg, hogy őnek az időbeosztása is jobb.
Most itt az utolsó néhány percben többször emlegette az öcsét, és én is szoktam vele találkozni, úgy át itt az étteremben, főleg korábban, hogy milyen viszonyat, tehát soha nem vitatkoznak, tehát milyen testvérek önök?
Hát tűz és víz.
Igen, ezt akartam, hogy nagyon különbözőnek tűnnek.
Igen, tűz és víz, de ez megint, hogyha most a vállalkozásról beszélgetünk, ez megint nekünk egy hatalmas előny. Tehát mi bizonyos dolgokat nagyon másképpen látunk, de van egy olyan hatalmas előnyünk emellett, hogy ezt kultúráltan tudjuk megbeszélni. Évente egyszer-egyszer van egy kis összemordulás, amikor nem mindenben sikerül ezt a kommunikációt úgy koordinálni, hogy oké, de akkor meg annyi van, hogy az egyikünk kimegy, iszik egy pohár vizet, aztán visszajön, újra kezet fogunk, aztán megy tovább mindent, de szerintem ez teljesen természetes, akármilyen kapcsolatról beszélünk most, házastársi, vagy rokoni, vagy testvéri, vagy baráti kapcsolat, néha van ilyen, de teljesen jó az, hogy ő bizonyos dolgokat más szemszögből megvizsgálva mond egy verziót, én is mondom az enyémet, és akkor a kettőből általában, ahol jót sikerül kihozni.
amikor tanácsot adunk vállalkozásfejlesztésből, akkor önnek az a tanácsa, hogy ha valakinek van egy testvére, aki nagyon különbözik, akkor mindenképpen megy ebbe a vállalkozásba, és akkor bizonyára sikeres lesz.
Hát egy kicsit azért cizellálnék ezzel kapcsolatban. Az ötlet az nem rossz, de ugye az mindenképpen kell, hogy az érdeklődési kör az megegyezzen. Tehát az, hogy mi ezt akarjuk csinálni, és tudjuk, hogy a fuvarozással, a raktározással, a vendéglátással akarunk foglalkozni, ez kell hozzá. Utána az, hogy most ugye létezik egy ilyen bizalmi index történet, én úgy vagyok, hogy bárkivel találkozok, akkor én rögtön megadom annak az embernek a bizalmat, aztán, hogyha elveszti, akkor van baj. Az öcsém teljesen más. Önállap, először ki kell érdemelni a bizalmat. És ugye ez a döntési mechanizmusokban is nagyon sokszor szerepet játszik. Ez egy teljesen egészséges helyzet, hogy így tudjuk megtalálni azt, hogy egy következő üzleti partner, vagy egy következő üzleti lehetőség az vajon számunkra fontos és járható út-e, vagy pedig nem.
Aki ideig hallgatta ezt a podcastot, most körülbelül fél órája beszélgetünk, és még mindig az jött le belőle, hogy hát azért ez egy könnyű történet. Jó, persze beleesett a szakadékba, ki kellett csörlőzni, mexikói étterem, elindult, az elején nehéz volt, de ilyen könnyűnek tűnik, pedig tudjuk, hogy a valóságban ez nem az. És így visszatekintve, ha tanácsot kell adni a vállalkozóknak, akik, ahogy említettem az elején, most indulnak, vagy azok, akik nagyon-nagyon nehezen jutnak A-ból B-be, és nagyon sokan vannak, hogy mik azok, ami visszatekintve erre a több mint három évtizedre, hogy ahol nagyon könnyen el lehet csúszni, és ami múlhat egy vállalkozásnak a sikere.
Kell egy jó társ. Azt gondolom, hogy azok a vállalkozások, ahol valaki egyedül vezeti a céget, az sokszor félrecsúszik. Kell egy jó társ, akiben az ember megbízhat teljes mértékben, és aki segít neki a súlyponti eldöntendő kérdéseket több irányból megvizsgálni, és a jó döntést meghozni. Nagyon fontos az, hogy
egy pillanat, ez a társ, most bele kell egy kicsit, hogy kössek ebbe. Annak idején, ez a 90-es évben én is láttam, hogy az ismerőseim indították ezeket a cégeket, és akkor három jó barát összeállt, négy jó barát összeállt, és elindult a vállalkozás, a darabig mentek is, és szinte az összesnél valamiféle veszekedésbe, vitába torkolott, és akkor szét fragmentálódtak ezek a vállalkozások, és egyszemélyesek lettek, és nagyon sok megszűnt. Tehát itt nincs ami ellentmondás?
Hát azért gondolom, hogy nincs ellentmondás, mert azért, amit én gondolok erről, van még két másik lába, az, hogy hosszú távra kell gondolkodni, és nagyon-nagyon alaposan meg kell tervezni a dolgokat. Tehát, hogyha valaki, az előbb említett példában mondjuk a három ember közül, valaki csak rövidebb távon, hamarabb akart profitot kivenni, több profitot akart vele kivenni, stb. Ezek szoktak általában a probléma forrásai lenni, vagy az egyik kevesebbet akar benne dolgozni csak. De hogyha ez mindenki hosszú távra gondolkodik, és a hosszú táv az nem egy-két év. Tehát a hosszú táv az évtizedekben mérthető az én látásmódom szerint, akkor ezek a kérdések nem merülhetnek föl. A másik pedig az, hogy meg kell tervezni a dolgokat. Igen, én nagyon büszke vagyok arra, hogy nekem édesapám 91-ben elkezdte ezt a fuvarozást, és 1999. szeptemberéig egy kétszobás panellakásban lakott. És ő pontosan tudta, hogy mikor jött el annak az ideje, hogy most már van annyi bevételem, van annyi pénzem, hogy tudok magamnak egy családi házat építeni. Nem rögtön a második, harmadik, negyedik évben vette ki a pénzét, és vett magának egy szuper személyautót, vagy utazott el Hawaii-ra, vagy akármi. Tehát, hogyha a hosszú távra gondolkodunk, és kellőképpen meg tudjuk tervezni azt, hogy milyen elvárásaink vannak, és milyen céljaink vannak, és azokat a pontos tervezés miatt meg is tudjuk valósítani, akkor ezek a problémák nem kerülhetnek elő.
Tehát ön azt mondja, hogy kell egy társ, akivel le kell ülni, és meg kell beszélni, hogy hogyan képzelem ezt a vállalkozást 10 vagy 20 év múlva.
Igen, pontosan.
És azt honnan lehet tudni, hogy egy ötlet jó vagy rossz?
hát ugye azt, az ember mindig abban a pillanatban az adott információ és a tudás alapján eldönti, ez jó vagy rossz. Aztán már 10 év múlva kiderül, hogy jó volt, vagy rossz volt. Tehát annyi minden befolyásoló tényező van. Változik a világ, változnak a jogszabályi környezetek, változnak a megrendelői szokások, stb. Stb. Na de hát pont az a lényeg, hogy a vállalkozás az elindul egy ötlet alapján, de ez minden nap formálódik. Tehát erről szólnak nekünk a hétköznapjaink, hogy most már ugye egy elég komoly vezetői gárda ül a tagalambos cégcsoportnak az élén, minden nap ezen dolgozunk. Hogyan lehet egy kicsit változtatni, hogyan lehet másképpen vinni a dolgokat. Rá kell, hogy jöjjünk, hogy manapság már nem az a megoldás, hogy megpróbáljuk az árainkat emelni, hanem egyértelműen az az út, hogy hatékonyságot kell növelni. És itt jöhet szóba az, hogy akkor hogyan tudunk döntéseket hozni, hogyan tudjuk a digitalizációt bevinni a cég életébe. Tehát amikor mi elkezdtünk raktározni 2007-ben, akkor vásároltunk egy-két targoncát, aztán felültettük rá a targoncavetőket, hogy menjetek, dolgozzatok. Ma ott tartunk, hogy a targonca flottának minden egyes gépének, minden egyes műszakába tudjuk mérni, hogy melyik targoncavetető hány métert halt vele, hány métert emelt vele, hány óra, hány percet dolgozott, stb. Stb. Ezáltal olyan adatokhoz jutunk, amivel tudunk utána olyan döntéseket hozni, hogy a hatékonyságunkat növelhessük.
Azt mondja, hogy folyamatos fejlesztése és változás?
Egyértelmű. Egyértelmű. Tehát enélkül, hogyha valaki akármilyen bomba ötlettel is van és leragad, akkor ő mellett nagyon gyorsan el fog menni az idő. Én amikor 93-ban elkezdtem fúval szerezni, volt egy hatálydonaplom, meg volt egy telefon az asztalon. És akkor 96-ban, amikor megszületett Matyi fiam, akkor jutottam hozzá egy mobiltelefonhoz, az volt egy következő lépés. Mai világban a Matyinak, ha valaki megnézné az íróasztalát, dupla monitoron, egyszerre 7-8 csatornán kommunikál. Tehát összehasonlíthatatlan, hogy 20 év alatt, 25 év alatt hova fejlődött a világ, mennyire felgyorsultak a rendszerek, mennyire lecsökkent az idő a döntés meghozatalára, és akármilyen bomba ötlet álltam volna elő 95-ben, hogyha nem fejlesztettem volna hozzá a rendszereimet, akkor 30 évvel később az már csak süllyesztő lenne.
Beszéltünk a legendás 90-es évekről, amikor mindenki vállalkozást indított, aztán majd mindenki bezárta. Utána sokan talpon maradtak, de nagyon sok magyar olyan vállalkozás van, ami nem tud egyről a kettőre jutni, azaz hónapról hónapra befizeti a befizetnivalót, foglalkoztatja azt a néhány alkalmazottat, de nem tud szintet lépni. Erről nagyon sokat beszélnek, mert ha nem is figyelünk oda, de a szakmán belül azért sokat beszélnek erről. Ön hogyan látja, hogy mi ennek az oka, hogy a magyar vállalkozások többsége nem tudja megugrani azt a szintet, amit a Galambos Transz és a többi cég megugrotta?
Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Én azt gondolom, hogy mi azért tudunk itt tartani, mert mi jókor voltunk jó helyen. Nagyon sok esetben szerencsésen tudtunk meglovagolni olyan üzleti lehetőségeket, olyan üzleti környezetet, ami nem biztos, hogy mindenkinek megadatott. Kellőképpen bátrak voltunk, hosszú távra gondolkodtunk, mertünk kockáztatni, de józanul használtuk fel az eredményünket. Most én azt tudom erre csak mondani, hogy ha valaki bármibe belefog, és elhatározza, hogy ő ezt tényleg az életpályának tekinti, és nem egy kalandnak, akkor azért megjelennek azok a szerencsés pillanatok, amikor, hogyha meghozza a jó döntését, akkor lehet tovább lépni. Persze szakmafüggő, meg akár történhetnek olyan befolyásoló tényezők, ami mondjuk egy állami szabályozás, vagy egy piaci változás. Most gondoljunk bele abba, hogy amikor én elkezdtem 91-ben dolgozni, akkor a telefax még csak egy olyan eszköz volt, ami hőpapírra nyomtatott, azt, hogy éppen volt benne papír, akkor átjött az üzenet, hogyha nem, akkor nem. A telefax most már nem létezik. Tehát 25 év alatt ez az eszköz, ez leélte az ő életciklusát, nincs. Egész egyszerűen olyan gyors a változás, és olyan nagy alkalmazkodó képességet igényel meg most a vállalkozói lét, hogy aki ebben nem jó, az sajnos nem fog előbbre jutni.
önök azt mondja, hogy jó, felismerték azokat a pillanatokat, amiket fel kellett ismerni, de nagyon sokan ezt nem tették meg. Hol ezen kívül, amit ön lát a környezetében, bizonyára nagyon sok cég megszűnt, itt beszéltünk itt a beszélgetés előtt erről, hogy hol rontják el a magyar vállalkozók, vagy cégtulajdonosok nagyon sokszor, hogyha lehet ilyen tipikus hibákat mondani.
Hát ugye azt mondtuk, hogy hosszú távra kell gondolkodni, jó terveket kell összerakni, és kell hozzá jó társ. Én szerintem tipikus példát nem tudok mondani, de van olyan, aki hamarabb elkezdi felélni a megtermelt eredményt, mint ahogyan az szabad lenne. Van olyan, aki belefárad abba, hogy ő úgy érzi, hogy az elmúlt 20 évben csak robotolt, ő neki most valami másra vagy újdonságra van szüksége. Valaki belefárad abba, hogy a piacon megjelent ez, meg ez a konkurencia, és ővel már ő nem akar versenyezni. Mi nekünk, hogyha most például megnézzük a fuvarozást, valóban az elmúlt 30 év alatt eljutottunk oda, hogy az egész fuvar tender, az egész fuvar piac az egy internetes felületen zajlódik. 90-es években ilyesmiről még szó se volt. Tehát, hogy nem tudok egy olyan problémaforrást kijelölni, vagy megnevezni, ami miatt ezek az esetek előfordulhatnak, de én vagyon azt gondolnám, hogy a tervezés és a megfelelő hosszú távon való gondolkodásnak a hiánya az, ami ezt hozhatja.
Akkor megint visszatértünk a KH-hoz, tehát ön ezt nagyon fontosnak tartja.
Abszolút.
És ő milyen vezetőnek tartja meg? Te milyen típusú vezető?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye nem tudom, hogyha most itt lenne közöttünk egy ilyen szeretfejlesztési szakember, akkor ő hogyan befolyás, vagy hogyan rangsorolna engem. Én emberközpontú, türelmes, de ugyanakkor nagyon határozott és az elvárásokat magasan tartó vezetőnek tartom magamat. A kollégáimhoz ragaszkodom, tehát én mindig azt mondom, hogy ha valakit felveszünk a Galambos cégcsoporthoz, akkor úgy fogok vele kezdet, hogy remélem, hogy innen fog ő majd nyugdíjba menni. Ezeket az emberi értékeket nagyon magasra tartom, de azt nem szeretem, hogyha ha valaki azt az alapvető szabályt megszegi, hogy mondjuk hazudna. Tehát valaki dolgozik, akkor hibázik. Én is hibázok minden nap, nem egyszer, nem kétszer. A hiba az azért van, mert vagy nem tudtunk odafigyelni, vagy jött valami olyan helyzet, amire nem jó döntést hoztunk. A hibából pedig tanulni kell. És hogyha a hibáinkat kijavítjuk, kiküszöröljük, akkor fogunk előbbre lépni. Éppen ezért én vezetőként is mindig azt várom az embereimtől, hogyha valahol történt valami hiba, akkor azt nem besöpörjük a szőnyeg alá, vagy nem próbáljuk meg eltusolni, hanem azonnal jelezni kell ezt, és tanuljunk bele, és javítsuk ki. Annál nagyobb probléma nincs, mint amikor a hibát én mondjuk a megbízóimtól kapom visszajelzésként. Mert akkor viszont én kerülök egy olyan helyzetbe a megbízom irányába, amit nem tudok megfelelőképpen kezelni. Sokkal jobb az, hogyha valamit elrontottuk, akkor én jelzem a megbízó irányába a jelzést, hibáztunk, így meg így fogjuk kijavítani. Tehát én nekem abszolút egy bizalmi rendszeren alapul az én vezetői stílusom, és megpróbálom ott is ezt a családi értékrendet vinni, hogy hosszú távon gondolkodva, stabil munkahelyet kínálva a kollégáknak.
Tegnap délután készültem erre a beszélgetésre, és bogaráztam a cégcsoportot, ezek szerint 9 van körülbelül, nem cégcsoport az egy, hanem 9 igen. Cég tartozik ide, hogy na, melyikről beszélgessünk akkor kicsit, nekem egyértelmű volt, hogy a szállítmányozás, mert a kamionok, például akkor még a gumikacsárban nem is tudtam, de azt tudtam, hogy hogy az utcánkban lakott egy kamionos, az utcának a túlsó végén volt egy ifa, ilyen zárt szelvényű valamilyen járgánya, és ő ezzel járta a világot, egészen Mongóliáig eljutott, ahonnan egy teknős békát hozott haza Dezső bácsi, és kitette, és Dezső bácsi volt ott a király, és egyáltalán minden fiú kamionos akart lenni. Most pedig láttam, hogy kamionosokat keresnek éppen, tehát valószínűleg, hogy ennek a szakmának a megítélése, prezdise változott, de nagy valószínűség szerint az egész szállítmányozás változott. Hogyan változott a szállítmányozás az elmúlt hát bő 3 évtizedben? Hát éppen össze lehet hasonlítani.
Hát nagyon érdekes. Ugye maradjuk annyiban, hogy a Dezső bácsi az ifájával a 80-as években eljutott olyan helyekre, ahova az átlag ember nem juthatott el. Akkor ez egy ilyen státuszszimbólum volt, hogy a kamionsofőrök azok mehettek nyugatra, mehettek keletre, hozták ezt, hozták azt. Azt gondolom, hogy az akkori társadalomnak is egészen más volt az elvárása, a saját igény szintje, mint a mainak. Most azt tudni kell, hogy azért azok a gépjárművezetők annak idején úgymond a maguk urai voltak, mert elindultak innen, és akkor majd mit egy hét múlva hazaértek, és akkor megkapták a következő feladatot. Manapság már minden itt is az informatika uralma alá került, látjuk, hogy a gépjárművezető melyik percben mit csinál, milyen gyorsan halad, pihen vagy nem pihen, lepakolt vagy nem pakolt, stb. Tehát az a szabadságérzés, ami annak idején a kamionosoknak megvolt, az most biztos, hogy nincsen meg. Ez az egyik része. A másik része az, hogy ugye akkoriban azért meg lehetett keresni olyan pénzeket, ami a gyári munkásnak a 3-4-szerese volt. Ez manapság már egyre nehezebben elérhető, ez a nagy bérkülönbség, bár hozzáteszem, hogy azért az igények azok itt is jelentősen fölfelé mentek. Tehát bocsánat, most térjünk vissza a kérdésre, még egyszer, mert a gondolatmenetem elment, hogy mi volt?
Nem, csak maga a szállítmányozás hogyan változott.
Jó, hogy hogyan változott a szállítmányozás. Igen, és hát ugye innentől kezdve viszont az, hogy az internet megjelenésével teljesen világossá vált az, hogy a piac is megváltozott, ameddig a magyar fuvarokat döntően magyar fuvarosok végezhették, most megjelentek itt a románok, lengyelek, szlovákok, akik lényegesen kevesebb díjért tudnak dolgozni, és ez egy hatalmas versenyhelyzet van. Az elben tettem, hogy nekünk van egy olyan helyzeti előnyünk, hogy van saját raktárunk, és ezzel kombinálva egy ilyen szinergiahatást kihasználva tudunk mi is a piacon még mindig eredményesen dolgozni.
Akkor rendőbb kihívás önök számára most ezek a külföldi cégek megjelenése és versenyhelyzet okozza?
Igen, hozzáteszem azt, hogy azért régen az üzleti kapcsolatok is mások voltak. Hogyha valakivel kötöttünk egy hosszú távú szerződést, akkor ott nem jelentek meg a tenderek évente. Ha volt is, hogy lejárt a mondjuk egy 2-3 vagy akár egy 5 éves szerződés, akkor a piacon nem az a szemlélet uralkodott, hogy egy beszerző kolléga kiírt egy fuvartendert, és akkor azt akár 30-40 cégnek kiküldte, és a végén egy Excel táblába összesítve, hogy most akkor fuvaronként 20 euróval olcsóbb ez a román cég, akkor neki adjuk oda a munkát. Ez abszolút nem volt jellemző, most viszont sajnos ilyenekkel kell szembesülnünk, hogy a régi, jó bevált, ilyen gentleman agreement mentén megkötött szerződések, azok már a múlté. Most már csak az Excel tábla és a végösszeg számít a fuvar szerződések kiosztásánál.
A Galambos Transz kamionjai merre járják az utakat? Tehát van egy bevált, hogy mondjuk Nyugat-Magyarország, és nem tudom mi között, vagy pedig ez mindig változó?
Hát azért ez változó. Én azt tudom erre mondani, hogy a fő piacunk az egyértelműen Németország és Ausztria, de jelen vagyunk Franciaországban, Olaszországban, környezeti országokban, Szlovénia, Szlovákia, de mi döntően ezt az irányt járjuk, a keleti fuvarok nálunk abszolút nem jellemzőek, ott ugye a jelenlegi háborús helyzet miatt eléggé meg is változtak a lehetőségek, de mi nekünk hozzáteszem, hogy ez azért is alakulhatott így, mert azért a német nyelvtudás miatt a németekkel való kapcsolattartás lényegesen egyszerűbb, mint mondjuk egy olasz vagy egy spanyol megbízóval.
És amiket árukat szállítanak, azok kötődnek Szombathelyhez és Vasmenyéhez? Tehát ez a...
Hát itt is a generációváltozás. Megint azt mondom, hogy szép eredményeket hozott, mert mi az öcsémmel annak idején arra törekedtünk, hogy a szombathelyi, vasmenyei cégeket legnagyobb mértékben tudjuk lefedni, és a megbízóink között üdvözölni őket, de viszont a Matyék már abszolút tudnak más irányba is gondolkodni, és most jelen pillanatban mi mondjuk Audi, Volkswagen, Stellantis, Magna méretű cégekkel vagyunk üzleti kapcsolatban. Fuvarozás tekintetében azt gondolom, hogy most még egy jó hír van, hogy a Schaefferhez is be tudtunk szerződni közvetlenül az idei évbe. Tehát nagy multicégekkel tudunk együttműködni, ez már abszolút nem biztos, hogy a vasmegyei kötődést erősíti.
Azt mondják, hogy a szállítmányozás és a logisztika aféle fokmérője a gazdaságnak a működéséhez. Önök mit tapasztalnak, hogy milyen a foka most a gazdaságnak?
Én ezt úgy szoktam hallani, hogy ez a lázmérője, és hát lázas.
Ez mit jelent?
Hát az azt jelenti, hogy jelen pillanatban azért az üzleti környezet az szerintem nagyon sok problémával sújtott, és az, hogy a recesszió jelei mutatkoznak, ez nem kérdés. A fuvarpiac nagyon beszűkült, egyre kevesebb fuvar volumen van, a cégek bizonytalanok, nem látják a hosszú távú jövőt. Ugye Európa számára az autógyártás az mindig is egy meghatározó szempont volt. Most ez az átállás, az elektromos hajtása vagy nem, ez egy nagyon fontos kérdés. Mi azt látjuk, hogy valóban kevesebb munka van a piacon, ez igaz egyébként a raktározásra is, és ennek meg is van a hatása, mert a fuvarozó társadalomból sajnos az a generáció, akiről egyébként beszélgettünk itt a 90-es évek környékén, ugye, akik akkoriban voltak 30-40 éves emberkék, most már a 70 környékén járnak, ők már nem akarnak tovább foglalkozni, és hogyha jönnek ilyen nehezebb időszakok egyébként a Covid alatt 2020 környékén, ott rengeteg ilyen 60-65 éves vállalkozó azt mondta, hogy akkor én már megyek nyugdíjba, és eladom az autóimat, elengedem a sofőrt, rémet, és nem küzdök tovább.
És gondolkodnak azon, hogy esetleg valami új lábat neveztenek? Itt nem tudom, mennyire optimisták, pessimisták a jövő szempontjában, mint a szállítmányozás logisztika területén, de egészen pessimista forgatókönyvekkel is találkoztam már az európai gépjárműgyártás kapcsán. Esetleg gondolkodnak valami új lábon, vagy megerősíteni azt, ami van?
Hát ugye nagyon sokáig inkább onnan kezdem, hogy amikor a galambos transzport szétszettük három részre, ugye akkor megjött a Galambos Logisztik Kft., és 2019-re eljutottunk oda, hogy már akkora kiszolgáló egység volt a Galambos Logisztiken belül, hogy ezt a céget is szétválasztottuk két részre, és létrejött a Galambos Holding Kft. És a Galambos Office Kft. A Galambos Office Kft. Ez egy ilyen üzemeltetési platformot jelent az összes többi cég részére, van neki létesítmény fenntartási és számviteli része, de ahova szeretnék kiukadni, az a Galambos Holding megjelenésével oda kerültek az ingatlanfejlesztési projektjeink, és felmérve azt, hogy a raktárcsarnokokat mindig úgy építettük, ezt mi magunk fogjuk üzemeltetni. Kerestünk olyan szegmenseket is, ahol építettünk ingatlanokat, de nem mi üzemeltetjük, hanem csak bérbe adjuk. Ugye ilyen a nyomda területén kialakított új diszkó is, de vépen ilyen a Scania szerviz és a hamarosan átadásra kerülő Selkut. Na most ezek azok a fejlesztési területek, ami azt mondjuk egy újabb láb, mert itt igazából mi beletesszük a szakmai tudásunkat, beletesszük a tőkénket, beletesszük az üzemeltetési képességünket, mint létesítmény fenntartás, de maga az üzleti kockázat, hogy hány autó megy be a Scania szervizbe, vagy hány liter üzemanyagot tud eladni a Shell azon a kuton, az viszont már nem a miénk. Ez egy új terület, ez a konkrétan az ingatlan fejlesztésnek a területe.
Renézem itt az órára, és látom, hogy vészesen fogy az időnk, és van egy terület, amire mindenképpen szeretnék beszélni, ez pedig önről egy kicsit, mert nem csak a vállalkozói létet nem nagyon ismerjük, hanem magukat a vállalkozókat, a nagy vállalkozókat sem, nem biztos, hogy azért annyira bulkálnak, hanem talán így alakult, hogy ez így valahogy nincs bent a köztudatban. És ha mondanám magáról néhány szót, annyit tudunk, hogy annak idején nagyon szerette a kamionokat, nagyon szerette a filmet, a kamionos filmet, és hogy családközpontú. Ennyire ez oldott ki az elmúlt szűk óra alatt, és ennél többet szeretnénk tudni. Tehát ön Szombathely alapvetően ide járt iskolába.
Igen, én lokálpatrióta vagyok, itt születtem, itt élek, és itt is szeretnék meghalni, ez nem is kérdés. Egyébként én magamat egy polgári értékrendet való keresztény vállalkozónak tartom, abszolút család, centrikusan család, központúan. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 52 évesen négy unokák a nagypapája lehetek, és ha magamról bármit mondanom kellene, akkor az, hogy ez volt az életcélom, és ez továbbra is, hogy egy olyan családot kialakítani, és ott lehetőleg minél több unokát majd felnevelni, ami számomra az igazi örömet adja.
És azt hogyan tudja összeboronálni ezt a 9 céget, a magánéletet? Tehát lehet itt egyensúlyt tartani, hogy azt mondja, hogy délután 4 óra, 5 óra, 6 óra, na akkor ennyi elég volt, és én hazamegyek.
Hát itt is nagyon fontos dolog az, hogy tervezzünk és hosszú távra gondolkodjunk. Most mi már az öcsémmel azt a szerepet töltjük be, hogy ügyvezető tulajdonosok vagyunk. Alattunk kialakult egy olyan stáb, aki az összes szakmai területért felelős, és ezt az egyensúlyt megtalálva én azt gondolom, hogy én minden hétköznap dolgozom, minden hétköznap fél 8-8 környékén elkezdem a munkámat, de általában délután 5 órakor befejezem, és van egy olyan titkom, vagy nem tudom, boldogságom titka, hogy én otthon nem dolgozom. Tehát munkát nem viszek haza, amikor hazaértem, onnantól kezdve próbálok a családdal, az unokákkal, a barátokkal foglalkozni. Persze az ember agya az olyan, hogy vállalkozóként lehet, hogy éjjel fél 11 körül az eszembe egy valami gondolat, amit akkor gyorsan írok egy cetlire, mert az holnap milyen jó lesz, de azért ezt az egyensúlyt, ezt most már azt gondolom, hogy meg tudjuk tartani. Persze a kezdeti időszakban, amikor ugye arról
ezt
nem beszéltünk.
Ezt akartam kérdezni, hogy mikor tudja ezt megtenni.
Arról nem beszéltünk, hogy igaz, hogy én 93-ban fuvarszervezőként becsatlakoztam a családi vállalkozásba, de hát én akkor igazából főállásban egy vámügynökségnél dolgoztam napi 8-10 órát, amellett csináltam ezt, és hát akkor volt olyan, hogy reggel 6-tól este 8-ig. Ez kellett egy olyan feleség, aki bevállalta azt, hogy a 3 gyermeket akkor ő viszont neveli és cipeli az iskolába, a fogorvoshoz, a zeneiskolára, az edzésre, akárhova. Ugye volt egy olyan klasszikus, amikor én VPN végeztem, akkor beültem az autóba, én nyomtam a telefonon az egyes gombot, és megkérdeztem a feleségemtől, hogy valaki ér valahova, és akkor felsorolt, hogy az egyikért menni edzésre, másikért menni a nagymamához, a harmadik, és stb. És akkor összeszedtük a gyerekeket, és az is fontos volt, hogy viszont minden reggel én vittem őket suliba. Tehát meg volt az apa-gyerek kapcsolat, ami szerintem erősen formálta azt is, hogy a Matyi és a Misi is ebben a cégben fog dolgozni majd, és hát itt igazságtalan lennék, hogyha Annáról nem beszélnék, ugye ő a harmadik gyermekünk, aki viszont már általános iskolás kor óta tudta, hogy ő óvónéni akar lenni.
Hosszú távra tervezett. És
ő is hosszú távra tervezett. Így van. És hát számomra ez nagyon szimpatikus, hogy én hiába is mondtam, hogy legyél könyvelő, vagy jogász, vagy nem tudom, akármi, nem ő óvónéni akart lenni, és az is. És talán úgy tudom ezt jól megfogalmazni, hogy családon belül is nagyon fontos az, hogy igen, fenn kell tartani valahogyan ezt a családi vállalkozást majd, de nem feltétlenül elvárás és kötelesség, hogy minden gyerek abban részt vegyen. Nem kötelesség, hanem lehetőség. Ha viszont valakinek van egy olyan élethivatása, mert ennyire lehettek volna orvosok, vagy pedagógusok, vagy mérnökök, vagy akármi, akkor azt tudni kell egy szülőnek elfogadni. Én ezt annál nem hogy elfogadom, kimondtam, támogatom, mert nagyon örülök annak, hogyha van egy olyan óvónéni, aki a következő generációt úgy tudja fogadni ott az óvodába, hogy nem napi gondokkal van tele feje, hanem azt mondhatja, hogy van egy jó, stabil családi háttér, ami miatt az én megélhetésem az biztos, de nagyon szívesen foglalkozok a gyerekekkel.
Azt mondja, hogy akkor 5 óra, 6 óra körül hazamegy, és akkor ott magánéletet él. Ezek szerint szabadságra is megy nyáron.
Természetesen.
Ezt lehet tudni, merre utazik, vagy utazik valamerre, hogy mit fog csinálni?
Igen. 2 hét múlva édesapámmal elmegyek Erdélybe 5 napra. Aztán utána a kálváriás családi táborba megyünk le Báza keretjére, ami most már a 26. alkalommal lesz. Egy általános iskolát béreljük, és egy sátortáborban töltünk el ott a kálváriás barátainkkal körülbelül 1 hetet. És utána majd még augusztusban lesz egy horvátországi nyaralás a feleségemmel.
Galambos Tamás, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Ahogy említettem, ez egy podcast sorozatnak az első epizódja volt, és ez a sorozat pedig a Vasvári megyei kereskedelmi és iparkamarával közös szervezésben született, és egy vállalkozás fejlesztési projektnek a része, úgyhogy még jövünk hasonlókkal. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.